Kezdeményezése igenis jól illeszkedik majd a jövő különböző vállalkozásai között. Nem tudom, hogy jól látom-e.
Hiszem szavait, erre szokták mondani.
Vigyázzon magára, és köszönöm szépen, amit elmondott, jó? Köszönöm szépen.
Hasonlójuk a törvendekezésre, további jó munkát kívánok.
Magának is viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Hey baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.
Csak soha egyetlen gyerek se válna áldozottá a falakon belül, bárcsak ne kizárólag a tragikus események után kerül a gyermekvédelem a figyelem középpontjába. És a telefonbíton Vaskuti Gergely, pszichológus, a Hintalovon alapítvány munkatársa. Szerbusz Gergely, hello!
Szerbusz. Szia, szeretettel, köszöntök minden hallgatót!
Az a beszélgetésünk témája, hogy mire lenne szüksége a mai hazai gyermekvédelemnek valójában. És ilyen jó hírekre biztos, amit az előbb mond beszéltünk, hogy ne legyenek áldozatok, már ez is egy jó hír, amikor az ember tagadással állít valamit. De szerinted mit most a középponti kérdés a gyermekvédelemben?
Hát én azt gondolom, és erről nagyon nehéz beszélni, és felkavaró beszélni, azért, mert igazából akik gyerekvédelemben, vagy a gyerekvédelem közelében dolgozunk, évről évre, és évtizedről évtizedre elmondjuk ugyanazokat a dolgokat, hogy mire lenne szükség. Óriási szükség lenne a munkaerőre, szakemberekre, jól képzett szakemberekre például. És akkor ennek nyilván van egy csomó feltétele. Akkor lennének elegendő számban és elég jól képzett szakemberek, hogyha lenne a szakmának társadalmi megbecsültsége, hogyha lenne a szakmának anyagi megbecsültsége például. Nagyon fontos lenne a tárgyi feltételeken javítani. Tehát, hogyha egy szóval akarnám, és akkor még sorolhatnám hosszasan, amit tényleg mindannyian évről évre, évtizedről évtizedre elmondunk. Hogyha egy szóban kéne összefoglalom, akkor azt mondanám, hogy igazából meg kellene hallgatni a gyerekvédelmi intézményekben dolgozók véleményeket, a gyermek otthonokban felnőtt gyerekek felnőtteknek a véleménye, tehát odafordulásra lenne szükség.
És most így a gyermekvédelem alatt az intézményeket beszéljük, ugye arról van szó, hogy a gyermekvédelemnek két szintje van, maga a szakellátás, ugye azt jelenti intézményekben a gyerekek vannak, ugye, és van az úgynevezett alapellátás, vagy jóléti ellátás, így is lehetne fogalmazni, amelyik a, hogy is mondjam, azokban a viszonyokban próbál segíteni a gyerekeknek, ahol még otthon vannak a gyerekek, és oda is kéne egy szakmai világ, ugye? Igen. Ez a kettő, ugye?
Igen, ugye, hogyha engem kérdezel a gyerekvédelemről, mivel én szakellátásban, tehát én gyerek otthonban dolgoztam sokáig, nekem azonnal az kapcsol be, de valóban a gyermekvédelmi rendszernek két szintje van, ugye az alapellátásról addig beszélünk, amíg a gyerekek a családjukban nevelkednek, ennek sok formája van, pénzbeli, természetbeli ellátások. És szakellátásról beszélünk onnan, amikor a gyereket kiemelnek a családjából, tehát nevelőszülőkhöz, gyermek otthonba, lakás otthonba kerül. Egyébként, amit elmondtam, hogy a megfelelő tárgyi feltételek, anyagi, szakemberek anyagi megbecsültsége, társadalmi megbecsültsége, az mind az alap és mind a szakellátás vonatkozásában.
Igen, tűnik, azt hiszem, az állam olyat vállal ezzel a törvényel és ezzel az intézményrendszerrel, hogyha rosszul működik a gyereknek a családja, attól ne járjon rosszul, legyen esélye arra, hogy legalább úgy, mint a vele egykorú társai, elfogadható módon tudjon felnőtté válni, kaphasson életesét, miskolát, egyáltalán célt, jövőt, egyáltalán olyan kapcsolati lehetőséget, amitől egyenrangú lehet a társaival, ugye? És ehhez viszont feltételekre van szükség az intézményrendszeren belül, gondolom.
Igen, egyrészt ez a gyermekvédelem célja, másrészt a gyermekvédelem komplex rendszerének, tehát az alapellátásnak és a szakellátásnak a célja az, hogy hogy megelőzhetővé váljon egy gyerek családból történő kiemelése, és hogyha erre mégis sor kerül, akkor pedig minél nagyobb esélye legyen a gyereknek az adott családba való visszakerülésre. És akkor ennek, és hogyha itt tágabban nézzük ezt, hogy akkor a prevenciónak milyen lehetősége vannak az alapellátás, amely úgy a felvilágosítás, edukáció. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon-nagyon tág rendszer, amiről szóval, de mondom, a cél az az, hogy a családok képesek, alkalmasak legyenek egy gyereknek a felnevelésére.
Hadd kérdezem, önmagában a szakellátás képes-e elérni azokat a gyerekeknek, akire szüksége van, akiknek szüksége van szakellátásra? Tehát képes-e? Mert ugye régen mindig is az volt az alapkérdés, hogy azok a gyerekek, akik veszélyben vannak, azokat időben észre lehessen venni, és amelyen lehet, oda lehessen vinni a szakszerű segítséget, és csak jobb híján kiemelni a családban.
Hát ez egy nagyon-nagyon összetett és igazán mélyre menő kérdés, hogy kérdezel az tulajdonképpen az, hogy akinek igazán szüksége, tehát a leginkább nélkülöző, vagy a legnagyobb veszélyben lévő gyerekek vajon belekerülnek-e a gyerekvédelmi ellátórendszernek a látó körébe. Ez egy nagyon összetett kérdés. Én magam is találkoztam olyan gyerekkel, aki gyakorlatilag véletlenül került szinte a gyerekvédelmi ellátás látókörébe, mert valaki egy erdőben rátalált, egy erdőben élő család. Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy ebben biztos, hogy nagyon komoly regionális különbségek is vannak.
Hadd kérdezem, mert mégis rádióban vagyunk. Lehet azt mondani például az embereknek, hallgatóknak, hogyha látnak ilyen szempontból problémás gyerekhelyzetet, tehát mondjuk otthon vagy látszik, hogy a gyereknek nincs rendben az élete, hogy ilyenkor mi a teendő? Lehet szólni? Lehet ilyen szempont mozgósítani segítséget? Mert ugye végig is a gyerekeket társadalmilag együtt neveljük. Van ugyan család, de olyan szempontból a társadalmi környezetben látni valakit, hogy veszélyben van, bajban van, akkor jó a társadalom, hogyha ilyenkor utána lehet nyúlni a bajba kerültnek.
Igen, erre az a válaszom, hogy lehet szólni, és kell is szólni. Ugye van egy láthatatlan védőháló, a gyermekvédelmi jelzőrendszer, aminek tagjai az összes gyerekkel foglalkozó szakember, tehát házi orvos, pedagógus, szóval mindenki, aki a gyerekekkel foglalkozik. Nekik van egy jelzési kötelességük. Ebben az rájuk vonatkozóan szigorodott is a közelmúltban a jogszabály, nekik akár büntetőjogi felelősséggel is tartoznak akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni. Tehát, hogyha azt gyanítják, hogy a gyerek bajban, veszélyben van, és nem tesznek jelzést, akkor ennek akár büntetőjogi felelőssége is lehet. De egyébként az állampolgároknak is van jelzési lehetőségük, jelzési kötelezettségük. A különbség az, hogy őket, a laikusokat nem terheli ilyen büntetőjogi vagy munkajogi felelősség, tehát nincs ilyen fajta következménye akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni, de mégis igen, állampolgárként is lehet és kell gyerekvédelmi jelzéssel élni a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé, vagy a gyámhivatal felé. Egyébként a Hintadobon Alapítványnál létrehoztunk erre egy felületet, ami éppen abban segít eligazodni szakembereknek és nem szakembereknek, hogy mikor és hova tudnak, vagy kell jelzést tenni.
Van még egy másik kérdésem, hogy jár, hogy hadd kérdezem, mert te járatos vagy a szakellátásban, van ott jobb a gyerekeknek, mint azokban a családokban, ahonnan kiemelik?
Annyira jókat kérdezed, de ezekről órákat kellene beszélgetni. Azt gondolom, hogy erre így nem lehet egy szóval válaszolni, tehát itt óriási különbségek vannak gyermekotthon és gyermekotthon nevelőszülő és nevelőszülő, illetve hát család és család között. Nyilvánvalóan az államnak az a kötelessége, hogy jobb feltételeket biztosítson, hogyha megadja a gyerekeknek, a családjukba kiemel gyerekek számára a helyettesítő védelmet. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy évről évre ombudsmani jelentések sora hívja fel a figyelmet arra, hogy sok esetben a gyerekek rosszabb feltételek, rosszabb tárgyi feltételek közé kerülnek, mint ahogyan éltek a családjuknál. Csak hogy egy statisztikát hadd mondjak, ma a gyerekvédelmi rendszerből körülbelül minden kilencedik ember, minden kilencedik szakember hiányzik. Tehát rengeteg állás betöltetlen. Nyilván, hogyha ezek az állások betöltetlenek, hát akkor annyival kevesebb figyelem jut a gyerekekre. Uh-huh. Egyébként van egy úgynevezett gyermekcsóki civil koalíció nevű ennyi szervezet, vagy egy együttműködő gyerekekkel foglalkozó szakemberek és civilek között, akik a tavalyi évben összeállítottunk egy javaslatcsomagot, uh-huh. azzal a címmel, hogy mire lenne szüksége a magyar gyerekvédelemnek, uh-huh. és többek között ezekre a kérdésekre is kitérünk, hogy nagyon a tárgyi feltételek a már erőforrásnak a megteremtése. Tehát nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre, de tényleg nagyon összetett kérdés, és óriási különbségek vannak gyerekotthonok.
Igen, van egy gondolatom még, ami ide tartozik, mint kérdés. Van, ide tartozik még egy kérdés, mert ugye válaszoltál annyit, amennyit ebből lehet tudni, hogy igenis ellentmondásos a dolog, de hogy akkor jó egy szakellátás, hogyha érdemben jobb. Hogyha azt lehet mondani, hogy a gyerek kikerül a családból, akkor jobb eséllyel marad meg a saját maga útján, és úgy tetszik talál életében partnereket és normális életkezdést, akkor jobb a gyermekvédelemben a bekerülés is. De az a kérdés, hogy a kikerülés után, mert régen volt egy szokás a gyermekvédelemnek, ugye, nem tudom, most van-e, hogy elkísérik még ugye egy-két évig, három évig utógondozóként. Van-e még ilyen?
Hát szóval, hogy egyrészt, ugye, amit mondtam, korábban, hogy a gyerekvédelemnek a feladata, vagy a célja az, hogy a gyerek visszailleszthető, visszakerül.
Így van, ezért kérdezem.
A családjába, tehát ilyenkor ugye a gyerek, akit kiemelnek a családjában, nem szakad meg feltétlenül a kapcsolata a családjával, hanem akkor szakemberek segítenek a családnak, illetve szakemberek segítenek a gyereknek is. És azt kérdezted, hogy szokás-e még így követni?
Van-e még utógondozás?
Van természetesen, ma is van utógondozói ellátás a gyerekvédelmeket. Amikor valaki betölti a 18. életévét, akkor nem feltétlenül kell elköltözni a nevelőszülőtől, vagy elhagynia a gyermekotthont, hanem maradhat, akár több mint 10 évig is maradhat. Ennek vannak feltételei, most ez nagyon hosszú, hogy vannak feltételei, hogy dolgozik-e, vagy tanul, hogyha tanul, akkor a felsőoktatásban tanul, akkor tovább maradhat. Körülbelül ma 23 ezer gyerek és fiatal felnőtt él szakellátásban, uh-huh. olyan 2000-2500 az utógondozói ellátásban részesülőknek a száma, uh-huh. és ez tulajdonképpen évről évre közel azonos szám. Tavalyi évben egy picit csökkent az utógondozói ellátottaknak a száma.
Uh-huh. Köszönöm szépen, Gergő, amit elmondtál, és szerintem ez a hallgatóknak kell leginkább, meg az is, hogy tulajdonképpen létezik gyermekvédelem, mégpedig ez a fronton, tehát hogy hogyha vegyük ki a politikából ezt az egész témát, hanem igen, érkezünk hozzá a gyerekekhez, és valóban kapassák meg azokat a segítségeket, ami valóban szükségük van rá, mert egyetlen gyerekről sem szabad lemondani, egyetlen gyereknek sem szabadna olyan körülményeket megélni, ami sajnos néha még mindig van. Úgy, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó, minden jót, vigyázz magad.
Én is köszönöm, neked is minden jót.
Amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal, ami nekem jár. Ez olyan rég volt már, de bármi jön, én állok el, lépve bátran húzom a nótát. És tudalom, hogy la-la-la-la-la, valami vár.
Valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika vár.
Mert ennyi lesz a sok-sok-sok pénz és hírnév után ez már.
Valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika vár.
Én nem téveztek szerepet, mert van pár tervem, van pár célom. Kéne valami, ami egyből kihúrhat, kéne az a habi szerep, ami jól áll. Valami, ami nem is vagyok én rég, már van üzenetek bontva, 0-21 tappal. Fenn a vágat, sorsom nem sok gondot tesz ide, valent várok, minden vissza bekit nekibe. Ezekerem húzom, szorom a pénzeket.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. 10 évvel ezelőtt az ENSZ tagállamai elfogadták a fenntartható fejlődési célokat, amelyet 17 célt és 169 konkrét feladatot tartalmaz. És a telefonban itt van Fázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szervusz, Helga!
Mondás.
Jubilálunk, 10 év. 10 év. És mondjuk majd föl is kéne mondanunk, hogy melyik az a 17, de tulajdonképpen mindenen túl az a kérdés, hogy szerinted történt-e ezzel kapcsolatosan valami érdemi elmozdulás azon, hogy megfogalmaztuk azt a 17-et?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát megfogalmaztuk, aztán megfogalmaztuk, hogy készítünk egy agendát, ami egy ilyen végrehajtási tervezet. Én azt látom, hogy a kigondolói jó sokat foglalkoznak ezzel, nyilván az ENSZ-ben erre van külön munkacsoport is, de hát itt, ahol végrehajtási szinteken kellene, hogy ezt mi érezzük, és mondjuk egy 17 darab óriás plakáton kellene, hogy olvassuk a fenntartható célokat, és a hallgatók már maguktól is mondanák, hát ezt így nem látom sajnos.
Hát azért is érdekes a dolog, mert önmagában ez egy nagyon összeszedett csomag. Tehát igen, szerintem mielőtt még itt mi már benfentesek vagyunk, mert a hallgatók jelentős részen nem tudja. El tudnád nekem mondani, mi ez a 17 dolog, és aztán rakunk ebbe egy kicsit rendet?
Hogyne, hát a legfontosabb szerintem, hát azt mondhatnám neked, hogy egy ateista hiszek egy, tehát hogy hogyan változtassuk meg, hogy hogyan tegyük élhetőbbé a világunkat. Ezt az ENSZ maga is úgy fogalmazta meg, hogy a világunk átalakításának 17 javaslati pontja. Akkor sorolom, ugye az első és legfontosabb a szegénység felszámolása, ez maga az egyes pont, amit világszerte fontosnak tartanak. Ugye ez megint egy olyan mérték, hogy szegénység felszámolása mondjuk Magyarországon, és szegénység felszámolása Ugandában. És akkor erre majd a későbbiekben kitérhetünk, hogy ezt most már mérik. Az éhezés megszüntetése, ez is egy általános, ez a kettes pont. Egészség és jól lét. Négyes pont a minőségi oktatás, ötös a nemek közötti egyenlőség, hatos tiszta víz, mint alapvető szempont vagy hozzáférés, hetes megfizethető és tiszta energia, nyolcas tisztességes munka és gazdasági növekedés, ugye ez már még a tisztek is annak idején ugyanez, de ez így jól fogalmazottan belekerült a 17 fejlődési pontba, tehát ez a 8-as, 9-es ipar, innováció és infrastruktúra, 10-es egyenlőtlenségek csökkentése, 11-es fenntartható városok és közösségek világszerte, 12-es felelős fogyasztás és termelés, ez már ugye egy tudatos emberi magatartás. 13-as a fellépés az éghajlatváltozás ellen, már 2015-ben. 14-es az óceánok és a tengerek védelme. 15-ös szárazföldi ökoszisztémák védelme. 16-os a béke és igazság erős intézményeinek erősítése, tehát a béke és igazság erősítése és ezeknek az erejének a segítése. És a 17-es ez az egyik kedvencem, hogy a partnerség a célok elérésében. Tehát, hogy az országok, az intézmények, a nemzetközi szervezetek segítsék és fogjanak össze, hogy ezek a célok megvalósuljanak. És ugye, ami ehhez azóta 2015 óta hozzájárult, az az, hogy lett egy Agenda 2030, egy 2030, ami ugye ez a 169 pontot próbálja lebontani, nemzetekre, azon belül régiókra, térségekre, civil szervezetekre, stb. Magyarország nagyon büszkén, egyébként számomra meglepő volt, hogy büszkén számol be a DENSZ-nek arról, hogy itt Magyarországon vannak úgynevezett indikátorok, amik ezt mérik. Tehát a KSH, tehát az egyik, igen.
Igen, én olvastam, mondja csak, igen, csak hogy ugye az valóban történéseket kell tud mérni. Hogyha nem történik semmi, akkor nincs értelme az indikátornak se.
Hát annyi, hogy az indikátor méri, én ma délelőttig átnéztem ezeket az indikátorokat, hát méri a szinte semmit. Tehát ez majdnem olyan, mint egy, mintha nincs, nem lenne mit mérnünk, hát
ez is lépni ebből az indikátorból ki, mert igazából az a fontos, hogy érdemben, ha valami történt, akkor az a fontos, hogy ennek látnánk a változásait. És ugye azért az érdekes ez a 17 pont, mert 17 pont jelentős része egyáltalán nem a környezetről szól, hanem inkább az emberi vagy társadalmi környezetről szól, és a társadalmi környezetet fogja föl, szerintem az egész koncepció leginkább középponti dologban, amihez hozzárendeli természetesen a természet, hogy is mondjam, saját maga erősödését is, mert a hatos a tiszta víz, az például pont ilyen, ugye az energia ilyen, tehát egy pár azért mégiscsak van ebben a dologban, de a szegénység érdemben tulajdonképpen az nem egy környezetvédelmi kérdés, az igazi társadalompolitikai kérdés. És az is érdekes a dolog, hogy bármi, ami a dologban változik, az tulajdonképpen az emberiséget valóban szolgálhatja, és ugye ez 10 év alatt komolyan vették el ezek az országok. Nekem az az én problémám, mert nagyon-nagyon nagy lelkesedés elfogadták.
Akkor hát
nagy médiája volt a dolog.
93, igen.
Igen, mondja.
93 ország volt. Hát most ugye a mikrokörnyezetünkben, hogy ezt szétnézzünk, tehát 93 országból ugye az egyik volt, valóban a Wikipedia beszámolról, hogy Magyarország annak idején büszkén, tehát ma is büszkén vett részt akkor. A kidolgozásában egy munkacsoportban voltunk talán Argentinában közösen, és akkor nagyon sok hasznos, okos tanácsot tudtunk beépíteni a gondolkodásába, a fejlesztésébe ennek a programnak. Biztos, hogy van egy nagyon fontos szempont. Az, hogy a 17 pontot, amikor bevezették, akkor alapvetően a nagyon erős fókusz a fejlődő országokon van, tehát a valamelyik krízis által sújtott országok felemelésében látszódik. És most, amikor az Agenda 2030-ot megfogalmazzák, akkor már egyértelműen az látszik, tehát a 2030-ig megvalósuló mikro célokkal, akkor már azt látszik, hogy hangsúlyt adnak a fejlett országoknak is, hogy ők hogyan kapcsolódjanak, tehát hogy ne csak egy ilyen merőkanál legyen sok nemzet számára ez az egész, hogy felemeljük mondjuk a krízis, valamelyik krízis által erősen sújtott nemzetet.
Hozzánk, hogy felemeljük hozzánk, hogy őket emeljük mi hozzánk. Szóval ez egy ilyen nagyon ilyen felülről vezérelt, nem is biztos, hogy rokon szenves gesztus, igen?
Igen, de amikor a 17 pont megszületik, akkor alapvetően ez egy ilyen egyetemes átfogó cél volt, hogy kiegyenlítsük ezeket a dolgokat. Hát mondom, én az összes 17 indikátort átnéztem, nevetségesen egyenesek a görbék, de sajnos azt kell, hogy mondjam neked, szerintem a KSH nagyon sok energiát fektet abba, hogy mérje a semmit, ahogy látom, és igazából ugye hát most minisztériumunk sincs egyikre se, hogyha megnézed a 17 pontot.
Hát a minisztérium sincsen, program sem nagyon érzékelt, de most nem is a hazait nézem én, hanem akár nemzetközit is nézhetjük, hogy tulajdonképpen a világon történt ebben a dologban valami elmozdulás, mert ugye ez olyan komoly, amely módon a 10 év alatt történt valami, és nekem az a félelem.
Hát szerintem igen, és ezen a nemzetközi civilszervezeteknek óriási jelentősége.
Hát igen.
Tehát, hogy itt azért nincs ekkora sötétség azokban az országokban, önmagában véve Európa, északi, vagy fejlettebb, vagy másként gondolkozó részén, európaiban gondolkodó részén, hogy ne bántóan fogalmazzak, maga a civilség, az önkéntesség, az ezzel való együttműködés is teljesen más hangsúlyokat kap. Mm-hmm. Tehát ott az egy, mondjuk Olaszországban, hogy kiemeljek egy erősen korrupcióval megfertőzött országot, de ott például a hétköznapi létnek az egyik belejárója, hogy teljesen természetes módon támogatnak civil szervezeteket, vesznek részt civil ilyen szintű munkák erősítésében, gyűjtenek pénzt, ruhát, ami szükséges, és az összes többi, teljesen más. Tehát ehhez képest Magyarországon ez sajnos nem mondható el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy világszinten például az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések is sokkal erősebben, jobban előtérbe kerültek. Szerintem egy kicsit az előtt hátrányban vagyunk. Ezt nem méri a KSZ, hogy mi oldalt is
Van-e nálunk valami elmozdulás egyáltalán Magyarországon a 10 évben? Valamit érzékelsz-e például? Ugye már betöltöttük a 10 évet, tehát tudunk róla beszélni.
Hát az a baj, hogy én csalódott vagyok. Mert én azt gondolom, hogy nekünk volt egy lehetőségünk nem csak 10 évvel ezelőtt, hanem az elmúlt. Tehát a 10 évvel ezelőtt is már, és az ebben a 10 évben is. Uh-huh. Én csalódott vagyok ezzel kapcsolatban, és a rengeteg lehetőségünk ment el az alternatív energiák hasznosítását, kezdve a környezetvédelemben, a vízgazdálkodással, a napelemek hasznosításával kapcsolatosan. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon mind az érdeklődés, mind az igény nagyon ismert lenne, és nagyon erős lenne ezek iránt a 17 pontnak, de főleg a klímavédelemmel kapcsolatos változásokra. Uh-huh. És hát ugye ezekről semmilyen módon nem esik szó. Nekem ez egy fájdalmas dolog, hogy a közszolgálatnak nevezett, hogy a közmédiában, ahol ezekről műsoroknak kellene, szolgáltató műsoroknak kellene, ahogy régen is volt a média vállalta a tájékoztatást.
Én most itt az alternatív energiánál látok például elmozdulás, éppen nem túl régen geotermikus energiákkal kapcsolatos felfedezések indultak, és Magyarországon valami hatalmas nagy tartalék van, úgy tetszik a földben ennek a dolognak a azonosítására, és nagy lehetőség arra, hogy ezt föl tudjuk használni. Nem tudom, mennyire érzékelted ezt.
Hát persze meg a környezetemben is hál' Istennek érzékelem, hogy ahogy nő a kíváncsiság, nő az igényesség, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás iránt. Tehát ez szerintem azért változott, de mondjuk egyet léptünk, és szerintem a magyar gondolkodás, a magyar innováció, például pont ugye egy startuppal beszélgettél, ami most Amerikában van, tehát a magyar szellemiség az önmagában erre tudott volna figyelt. Sőt, és nem csak egyet, vagy ilyen halványan így lépegetünk, és a többi. Hogyha megnézed, a rossz célok mellé is oda lehetett állítani gondolkodókat vagy embereket. Uh-huh. Rossz célok mögött is ott vannak. De most, hogyha ezek jó célok lettek volna, és gondoljunk tényleg arra, amikor árvíz van Magyarországon, és az emberek tényleg egy emberként minden pártfolyanak, hogy függetlenül mennek homokzsákot pakolni, és mindenki ott van a gátukon. De most, hogyha ugyanezt az energiát felhasználva a 17 pontról segítettünk volna tájékozódni, mert látod, te is azt mondod, hogy nem az baj, hogy nincs alternatív energiánk, vagy megoldásunk, hanem mi nem tudunk volna, nem vagyunk tájékozottak, nem tudjuk, hogy működik. Uh-huh. Mert érdekében áll jelen pillanatban, mert hogy tényleg nincs szakminisztérium, ahova lehetne fordulni, nincs például környezetvédelmi minisztérium, ami most jelenthetne is valamit, hogy zöld ágazatitkársággal, rengeteg beszámolóval, szóróanyagokkal, tehát nem azt kéne mondogatni, hogy nem tudom, Magyar Péter, nem tudom, mit csinált, hanem azt nem gondolkodhatni, hogy hogyan látjuk a kiolajat, hogyan tudjuk
lesz. Én értem, hogy te a környezetvédelmi minisztromra fókuszálsz, hogy ez sok múlik. Én kevésbé vagyok ebben az értelmű ilyen módon bizakodó, én szerintem sokkal fontosabb lenne, hogyha a kormány programmá válna, és hogy ezt most minisztérium módon oldják meg, vagy hivatalmi édes, mindegy. Itt az a fontos, ugye, hogy történjen itt a dologban valami elmozdulás, és ugye izgalmas, amit mondasz, nincs elég információ a történetről, de jó lehet, mi beszélgetés vissza lehetne térni, ezeknek az egyes témacsoport a hazai válaszait megkeresni. Az értelemben ez a 17 pontra lenne egy hazai válaszlence, úgy tetszik feladatosító csomag, ami arról szólna, hogy ebből mit vállalunk a magunk szempontjából, hogy mit kellene Magyarországon vállalni, akkor ez egy érdekesebb helyzet lenne. Sajnos ilyenről sem találkoztam, néztem a médiumokat, és nem nagyon láttam sehol se erre vonatkozó hazai, hogy is minél fordítást. Ugye lefordították magyarra, de nem fordították le magyar feladatokra a témát, így van.
Én ezt van olyan is, amiben lefordították magyar feladatokra, én ezt ma olvasgattam nagyon-nagyon.
Igen.
Van 300 oldalas anyag, de nincs, nem fordít, nem került a megvalósításba. És az, amit mondasz, az zseniális lenne, András, hogy készüljön egy kormányprogram ennek a végrehajtására, de most nézd meg, hogy ez most megint